Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett karácsony előtt és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottaim nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ma a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójából jelentkezünk, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A digitális világ első adását 2013. április 2-án sugározta először a Marosvásárhelyi Rádió, akkor is élőben. Ahogy azt szokták mondani, azóta sok víz lefolyt a Maroson, és ugyanakkor számtalan műsor és év is. A digitális világ az 5. születésnapját ünnepli. Hölgyeim és uraim, a történelem nagy részt az élet és a társadalmi élet fejlődéséről szól. A fejlődés, benne a technika, mindig előbbre viszi, megkönnyíti az ember életét, de ez a fejlődés nem csak könnyebbé, jobbá és szebbé változtatja a világot, hanem akarva, akaratlanul át is alakítja azt, és benne az emberi kapcsolatokat is. Nincs ez másképpen a digitális világ megjelenésével és térhódításával sem, ezért egy ilyen megállónál arról is beszélnünk kell, hogy milyen formában alakult az ember személyes életmódja vagy közösségi megnyilvánulása a digitális eszközök és lehetőségek térhódításával. Azért is érdekes és fontos mindezt ebből a szemszögből is megvizsgálni, mert a technikát általában az élet tárgyi oldalának tekintik, holott mára a teljes emberi élet részévé vált, elegészen addig, hogy az emberek családok személyes kapcsolatában is jelen van. Mindezeket alátámasztják az elhangzott műsorok témái és a meghívottak színes skálája, hiszen volt itt tanár, informatikus, pap, történész, politikus, orvos, mérnök, képzőművész, és még sorolhatnánk. Beszélgettünk jól ismert közéleti személyiségekkel, de olyanokkal is, akiknek nevét kevésbé vagy egyáltalán nem ismerték. A meghívottak között voltak ugyanitt idősek és fiatalok, középkorúak, és ez is igazolja azt, hogy a digitális világ minden generációt érint. Következzenek most az 5. születésnapját ünneplő digitális világ meghívottai. Dr. Csekdi Sándor fizikus, a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem igazgatója, Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, Dr. Lázár Erzsébet belgyógyász, hematológus főorvos, Péter Féva közgazdász adótanácsadó, Ötvös József nyugalmazott református esperes lelkipásztor, és nem utolsó sorban Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő helyettese. Köszöntök mindenkit a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójában. Kezdődjön az ünnepi műsor. 60 éves a Marosvásárhelyi Rádió, és 5 éves a Digitális Világ című műsora. Szász Attilát, az intézet főszerkesztő helyettesét kérem meg, hogy szóljon hozzá az évfordulókhoz.
Hát annyi évfordulót ünneplünk mostanában, hol 60 évest, hol 5 évest, hogy remélem marad idő dolgozni is a sok ünneplés mellett között. Mindenképp gratulálni szeretnék, ugye az 5 éves digitális világ évfordulója az egybeesik nagyjából azzal, hogy 5 évvel ezelőtt vált egész napossá, akkor még csak 16 órássá a Marosvásárhelyi Rádió magyar adása, és azóta bízom benne, hogy nem csak egy-egy műsor, a digitális világ vagy a kőbezárt múltunk fejlődött, hanem azáltal, hogy ezek a műsorok külön-külön fejlődtek, gyakorlatilag a rádió fejlődését okozták, vagy hozták magukkal, másrészt pedig azt hiszem, hogy a hallgatóinknak is a neveléséhez, szórakoztatásához és tájékoztatásához is hozzájárulunk, hisz ez a mi elsődleges küldetésünk, és azt hiszem, hogy eleget teszünk ennek, nem azt jelenti, hogy nem kell továbbra is azon dolgoznunk, vagy nem kell továbbra is javítanunk a szolgáltatásainkon, a tartalmunkon. A hallgatóink tudják, és az itt ülő vendégek is, és te is, hogy az arszpolitikánk nem az, hogy csak a stúdióból négy fal közül kiszólni, beszólni, vagy beszélgetni, hanem részt venni aktívan a közösségünk életébe, elmenni és jelen lenni ott, ahol a hallgatóink vannak, élnek, és azt hiszem, hogy ez az, ami valóban sajátossá teszi a Marosvásárhelyi Rádiót, és bízom benne, hogy ezen a területen is fejlődni tudunk.
Attila, köszönöm a hozzászólásod a következő kérdésre. Mindenkinek válaszolnia kell, vagyis kellene. Szakmátokban milyen szerepet játszik a digitális világ? Szól először a kérdés Ötvös Józsefnek.
Amint a bevezetőben is hallottuk, a digitális világ egy áldott lehetőség a kapcsolattartáshoz. Azt hiszem, hogy az egyházban ez az egyik legnagyobb haszna, hogyha a digitális világnak az eredményeit próbáljuk összegezni, hiszen az egyház önmagában egyik küldetés egy közösségnek a megtartása. A közösség megtartása lehetetlen pedig kapcsolat fenntartás nélkül. És ez a kapcsolat fenntartás sok oldalúan az utóbbi időben érződik is, hogy a digitális világon keresztül, mint eszköz, nagy segítség. Talán a legjobb példát mondom el, ma már van online istentisztelet. Ez pedig nem csak azt jelenti, konkrét esetet tudok mondani, hogy visszajelzés jön Marosvásárhelyen ma, hogy az elmúlt héten ugyan Balatonnál voltam presbiterként, de ott voltam a templomban otthon, mert bekapcsolta ott, mert úgy érezte, hanem úgy is nagyon nagy áldása az, hogy napokban többször megjelent nem csak református, hanem más történelmi egyházok oldaláról is, hogy paphiányba kezd szenvedni az erdélyi egyház, és akkor az a megoldás fog következni, hogy a kisebb gyülekezetek, a szórványban lévő magyarság pap nélkül fog maradni, mint ahogy sokszor iskola és kultúra nélkül kezd maradni. Viszont ha valakinek igénye van továbbra is egy szórványvilágban, kultúrára és az egyházra, akkor ma már a digitális világ nagyon nagy lehetőség, hogy ez, amit valahogy a történelem és a társadalomnak a változása elvett tőle, ezt mégis valamiképpen megtalálja. Tehát én úgy érzem, hogy a kapcsolattartásban látjuk leginkább a digitális világnak a hasznát.
Köszönöm szépen, Lázár Erzsébet.
Az én szakmámban én orvos vagyok, tehát tulajdonképpen a számítógép az egy darabig nem játszott szerepe, de most már gyakorlatilag enélkül lehetetlenné vált. Amit mi végzünk, az a úgynevezett magas teljesítményű medicina. Tehát tulajdonképpen minden, amit mi csinálunk, most már az informatika függvényében van, mert egészen a programált fagyasztástól, az ősejt programált fagyasztásától, a sejtek a felszíni márkereinek a kimutatásáig, a nemzetközi nyilvántartási rendszer, ezt kell kiemeljem, ez a legfontosabb talán az én szakmámban, mert gyakorlatilag az ősejtbankok és a donorok, azok nemzetközi nyilvántartásban vannak. Tehát gyakorlatilag én Vásárhelyről meg tudom nézni, hogy a világon hol van találó ősejtdonor. És annak alapján tudom kiválasztani a betegeim számára a legmegfelelőbb egyént, aki ősejtet tud adni, és ennek következtében, ha minden jól sikerül, akkor a beteg életét meg lehet menteni. Tehát gyakorlatilag enélkül most már elképzelhetetlen a medicina. Azon kívül nagyon-nagyon fontos a tanulmányok szempontjából, mert nagyon sok információt az interneten keresztül találunk. Ugyanúgy a kapcsolat, a mi esetünkben a tanácsadás kérése nagyon nagy tekintélyű kollégákon keresztül, tehát a világ legnagyobb klinikáival kapcsolatban állunk, és szakmai segítséget tudunk kérni a betegeink legjobb kezelése szempontjából. Tehát mindez teljesen informatika és számítógép függő lett.
Köszönöm, Csebi Sándor.
Hát én talán azzal kezdeném, hogy az elmúlt 50 év, vagy lehet valamivel kevesebb, amit aktívan töltöttem a tudományos világban, egyetemistaként, de korábban a fizika iránt érdekelt diákként, és később aztán hát tanári tevékenységgel, de kutatói tevékenységgel is megélhettem azt a fejlődést, amit a fizika, mint tudományág hozzájárult ahhoz, hogy a műszakiság eljusson erre a szintre, amit ma megtapasztalunk, illetve amit már látunk, hogy a következő közeli jövő elénk fog hozni, és ehhez egyfelől ugye szellemi tevékenységgel hozzájárulni, másfelől biológiai készségekkel alkalmazkodni. Mert az a rengeteg előny, amit a digitális világ az emberiség számára jelent, ugyanakkor egy csomó problémát is behoz. és azt gondolom, hogy ez is egy kihívás az emberiség számára, és azoknak a tudósoknak a számára is, akik a fejlődés oldalán vannak, az alkalmazkodás oldalát is meg kell nézniük, és ilyen szempontból is véleményt kell formálni, illetve tanácsot kell adni az embereknek. Tehát az én életemben egyértelműen egy pozitív mutatóként jelentkezik, így szakmailag is, de a munkámban is, akár alpolgármesterként, akár most igazgatóként nagy élmény az, hogy alkalmazási területeket találok, illetve hát könnyebb tájékozódási lehetőséget ebben a világban.
Sándor, köszönöm szépen. Péter Févát kérjük meg, hogy ő is válaszoljon a kérdésünkre.
A digitális világ a munkámnak, a szakmámnak, tehát közgazdász, könyvelés, adótanácsadás jelentős része. Én már el sem tudom képzelni a számítógép, az informatika nélkül a munkámat, hogy tudnám elvégezni. Teljesen háttérbe szorult a kézzel való munka, a kézzel való könyvitel, és ugye a könyvitelnek az eredménye a mérleg, amelyek alapján az adójelentések készülnek, az adóbevallások. Ezeket köztudott, hogy már jó pár éve, 8 éve a Nemzeti Adóhivatal által intézkedések születtek, hogy elektronikusan közvetítsük. Egyre nagyobb teret hódít az elektronikus jelentések és ezek közvetítése. Ugye bevezették az elektronikus aláírást, amely teljesen kizárta a kézzel való aláírást és az úgynevezett bélyegző vagy pecsét használatát, amely könnyítette a munkánkat, pontossá tette a jelentéseket, az adattárolásokat is, úgy a Nemzeti Adóhivatalnál, mint nálunk. Manapság már könnyebb visszakeresni évekre visszamenőleg adatokat az informatika segítségével, mint hogy lapozzunk az aktahalmazokban. Én az adótanácsadóknak vagyok a tagja, és ami nagyon nagy dolog, és ami reform a mi szakmánkban, továbbképzések is, amelyeket online végzünk, tehát nekem nem szükséges elmenjek Bukarestbe egy továbbképzésre elutaznom, hanem jelszóval bejelentkezek egy úgynevezett teremben, és ott, mint hogyha ott lennék, élő műsor, vagy élő előadást hallgatok. Tehát az egész informatika az egy szükségszerűség lett, és ezáltal a nyilvántartások, a kommunikáció könnyebb lett. Nem kell írni, nem kell postázni, mindent elektronikusan el lehet végezni, a tájékoztatók, a törvények, tehát ezért természetesen, hogy lépést kell tartani, amellett, hogy szakemberek vagyunk, vagy vagyok, lépést kell tartsak az informatikának a fejlődésével is.
Köszönjük szépen Évának is a választ, Jakab Tibor.
Az én szakterületemben, amelyik a fotográfia, vitathatatlanul egy óriási forradalmat jelentett a digitális világ, a digitalizálás. Előnyeivel, meg hátrányaival természetesen, mert a hátrányai közt sorolnám, hogy óriási mennyiségű kép bombáz naponta minket. Viszont megvannak az előnyei, gyors, könnyen megosztható, könnyen tárolható, meg az online felületeken való megjelenése. Ez óriási érdeklődésnek örvend, mondjuk úgy a hallgatóim körében, mint az egyszerű ember körében is. Erre a műsor alatt jöttem rá, a betelefonálók meg a kérdezősködők száma és hovatartozása miatt. Tehát nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, hogy egyszerű emberek is különböző korosztályokból nagyon érdeklődtek a digitális fotográfia, meg egyáltalán a digitalizálás, meg a digitális anyagok hasznosítása, meg online felületeken való megjelenés iránt. Tehát szerintem ez egy óriási dolog, és ez egy visszajelzés, hogy érdeklődnek az emberek a digitális világ és a digitális technikák iránt.
Köszönöm, Tibor. Folytatjuk az ünnepi műsort. A világon sok minden fejlődik, átalakul, sőt, ha úgy tetszik, akár teljesen meg is változik, és ez a tény a műsorra is érvényes. A kérdés, hogy az elmúlt években milyen változásokat észleltetek a digitális világban. Ötvös József.
Én úgy gondolom, hogy 5 évvel ezelőtt is volt digitális világ, amikor még a Marosvásárhelyi Rádiónak nem volt ez a műsora. Viszont az 5 év alatt, amíg hallottuk és amíg be is kapcsolódtunk, számomra mást jelent egy kicsit már a digitális világ. Így tudnám megfogalmazni, hogy azóta ráhangolódtam. Nem tudom, hogy máshogy van ezzel, de én úgy vagyok, hogy az újdonság, főleg ha technika, számomra kicsit ijesztő, sőt így tudom megfogalmazni, hideg és rideg, és ezért félek tőle. De talán még a komputertől is féltem, amikor legelőször az írógép helyett azon kellett írni, pedig ugyanaz a klaviatúrája, mint a 40 évvel ezelőtt használt írógépé, de mégis valahogy ma már annyira részemmé vált, hogy amikor ránézek az írógépre, akkor az az érzésem, hogy az már múzeum. A kisebbik fiam nagyon vigyázott arra, hogy az első Konzul írógépet nehogy eltegyük valahonnan, mert az már múzeumbá lett. Pedig emlékszem, hogy 40 évvel ezelőtt milyen jó volt, hogy volt egy írógépünk. Miközben észre se vettük, beépült az életünkbe. És a digitális világ, én most a műsorról beszélek, ez az 5 éves műsor, akarva akaratlanul egy kicsit belevitt az életembe. Mert amikor időnként hallgattam kedden este, és akkor figyeltem, hogy érdekes dolgok is hallatszanak ott, nem csak minden technika. Aztán amikor meg kellett nekünk is szólalni itt, akár valamilyen ünnepi műsorban itt többen, akár pedig 20-25 percet kitöltve itt egy műsort, és elbeszélgettünk utána, akkor jöttem rá arra, hogy akarva akaratlanul ez nem egy hideg technika, hanem hozzátartozik az életünkhöz, szembe kell nézünk, és valóban meg kell szólni, és el kell mondjuk. Persze, itt már beszélgettük, azért áruljuk el, hogy egy kicsit úgy feszélyezve éreztük magunkat, hogy meg kellett szólni, mikor elmegyünk innen, ez így volt máskülönben, akkor azt mondjuk, hogy még valamit el sem mondtunk. Annyi minden van bennünk, mert hozzáépül az életünkhöz a digitális világ, és gondolom, hogy mi is egy kicsit hozzáépülünk ehhez a digitális világműsorhoz.
Köszönöm szépen, Péter Éva.
Ha visszagondolok ezelőtt 20 évvel, hogy mikor kezdtem a könyvelést, méteri hosszúságú összesítő papírra könyveltünk, és számológéppel adtunk össze, és mondtunk is manapság már informatikai programokban online feldolgozás történik. Tehát van olyan eset, amikor nem is kapunk számlákat papíron kinyomtatva, hanem már a program átveszi online iktatószámmal és beépíti oda, hova kell. Vagy eszembe jutnak azok a sorok, amit álltunk a Nemzeti Adóhivatalba, amikor szintén adatfeldolgozás volt, papíron be kellett vinnünk, és manapság a számítógép elől elektronikus aláírással küldjük el. Tehát óriási a változás szakmai területen is, és természetesen a magánéletben is, a napi életben is ezzel találkozunk. Egész onnan, hogy egy számlát letöltünk, egy fogyasztási számlát, egész odáig, hogy kifizetünk. Ez az informatika szerintem, ez a fejlődésben levő valami, amit kell követni, ami beépül a mi életünkben, ezért nagyon, nagyon lépést kell tartunk velünk, bármilyen korosztályúak is legyünk, ahogy Ötvös úr is mondta, nyitottak kell legyünk a változásra. Tehát én nekem a jövőre nézve, tehát ebben a szakmában, a gazdasági életben a fejlődés még nagyobb lesz, mert ez már világszínvonalban követelmény, hogy a papírra való nyomtatást kerüljön háttérbe, az aktáknak a tárolása elektronikusan történjen. Ebből kifolyólag, mind az országunk, mind az európai tagállam fog alkalmazkodni úgy az adótörvénykönyvvel, mint a könyvelési szabályzatokkal. Erre már születtek ugye intézkedések a kormány részéről. Ezen kívül a kommunikáció, még azt is ki szeretném hangsúlyozni, a digitális világgal nagyon megkönnyebbült, és rövid időt kell fordítanunk az úgynevezett levelezésekre, tehát személy szerint az ügyfeleimmel minimális időt töltök el. Ha szükséges, megkeresnek, vannak lehetőségek, e-mailek, messengerek, személyes találkozások ritkábban. Tehát nagyon-nagyon sokat változott a világ visszamenőleg 20 évvel.
Zász Attila.
Reagálnék arra, amit a digitalizáció egyik jótékony hatásaként, de én ezt nem tapasztalom, említett, hogy fogyna a papírfogyasztás. Tehát nálunk a közintézményeknél sajnos, ahogy egyre mélyebbre hatolunk a digitalizációba, ugyanolyan mértékben növeljük vagy a papír használatot is. Egyébként igen, ez lenne az egyik haszna, ezelőtt több mint 10 évben, ahol levelet írtak nekem, hogyha oda megyek, hogy itthon nyomtassak ki mindent, mert ők nem használnak papírt, akkor elég science fictionnek tűnt nekem, de ők ezen rég túl vannak, és mi azóta is papírgyárak vagyunk, tehát bármelyik közintézmény szerintem ezzel a papírtárolással küzdködik. Hogy a kérdésedre reagálják, csak ezt a mai műsort képzeljük el digitális technika meg technológia nélkül, tehát hogy lehetne ezt közvetíteni élőben Facebookon vagy interneten, sehogy. Rádiót még lehetett analóg módszerekkel is készíteni, tehát ugye a rádiónak hosszú története van, tehát körülbelül 100 éves a rádiózás, Romániában 90, a Vásári Rádió esetében 60, de azt a munkamennyiséget, azt a munkafolyamatot, amit mi itt ma ugye a digitális technika segítségével alkalmazunk, azt ez a társaság nem tudná, tehát 10-20-szor ennyi ember kellene dolgozzon, és szalagokkal futkorászon, vágjon, bogozzon. Nemes Attila kolléga még ugye ezt megtapasztalta itt a rádiónál, de azok más idők voltak, és nem hiszem, hogy a rádiózás esetében elképzelhető bármilyen visszaút. Tehát vannak olyan országok, ahol már az ultrarövid hullámú sugárzást is lekapcsolták, például a norvégok, és csak digitális sugárzás létezik, illetve online sugárzás, és valószínű ez a trend, ez a jövő. Régebb olyan készülékekből szólt a rádió, a kedves hallgatós néző nem látja, de itt a stúdióban vannak ilyen retro rádió készülékek, ma meg okostelefonon szól a rádió, és valószínű, hogy ennél csak meglepőbb változások következnek.
Köszönöm, Attila, következzen most Lázár Erzsébet válasza.
Visszatérve a kérdésedre, én hallgatom néha, nem mindig van rá időm, de néha hallgatom a műsort, és én annak örvendek, hogy sok szakterületet közelebb hozott, és tulajdonképpen leegyszerűsíti azt, hogy az emberek megértsék, hogy gyakorlatilag a digitális világ segítségével tulajdonképpen hogy dolgozunk különböző szakterületekben, és milyennek az előnye. Tehát ezt látom nagyon érdekesnek, és azt, hogy nagyon-nagyon sokszínű meghívott van, és társaságot hívsz meg, és ezáltal nagyon érdekes, izgalmassá válnak a műsorok, amihez csak gratulálni tudok.
Köszönjük nagyon szépen, Csehzi Sándor.
Hát ide kapcsolódnék én is ehhez a gondolathoz, hogy hogyan köt össze generációkat tulajdonképpen egy ilyen műsor. Általában ugye a rádiózás, mint a televíziózás a humán oldalból állítja be az életet. Tehát a kultúrának a humán területét promoválja természetszerűen, mert ilyen végzettségű emberek dolgoznak a műsorokon, szerkesztőként, műsorcsinálóként. És én mindig hiányoltam azt, hogy a műszaki oldal, a reál oldal elhanyagolódik. Ez mai napig így van egyébként, nem csak a Marosvásári Rádiónál, hanem általában ez a jelenség tapasztalható akkor, amikor az életünket sokkal nagyobb arányban határozza meg pont ez a világ, amiről itt most beszélünk, a technológia fejlődése, és akarva akaratlanul ez generációk közötti nagy szakadást okoz, mentálisan, gondolkodásmódban és mindenféle szempontból. Én azt gondolom, hogy ezzel a műsorral sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy olyan információkat adjunk azoknak a generációknak, akik távolabb állnak ettől a területtől, közeledhessenek. Most nem akarok nagyon sarkítani, de végül is arról van szó, hogy az 50-es, 60-as, 70-es vagy idősebb generáció szerintem kapott olyan kezelhető információt, amivel a fiatalabb, legyen az a gyereke, unokája, akivel kapcsolattartás vagy egyéb területen neki szüksége van ezekre az információkra, segített ebben a kötődésben.
Köszönöm szépen, Sándor. Jakab Tibor.
Én az egyik fő erényének tartom ennek a műsornak, hogy nem egy száraz szakműsor, ahol a szakember a szakembernek beszél, hanem éppen ez egy fő erénye, hogy nagyon változatosak a területek, amelyről vannak a meghívottak. És mindenki a saját területén belül elemzi, vagy beszél a digitalizálásról, meg a digitális világról. Tehát ez szerintem nagyon fontos, mert mindenkihez szól előbb vagy utóbb a műsor. Tehát nem csak a szakembernek. A másik, amit mondjuk így az alkalmak során, meg rég ismerem Nagy Bodó Tibort, tehát mindig egy nagyon felkészült és előkészített műsor volt. Tehát sose volt a műsor egy ilyen improvizáció, vagy a véletlenre bízva, hanem nagyon jó dokumentálva volt és felkészítve volt a műsor. Ezt én nagyra tartom a sajtó bármelyik területén, mert volt olyan tapasztalatom is az évek során, amikor egy abszolút felkészületlen emberrel beszélgettem élő műsorban, és borzasztó volt. Egy, hogy úgy éreztem, hogy nem tisztelt annyira, hogy felkészült erre a műsorra, meg a másik, ez az ilyen barkács, improvizált dolog, aminek nincs helye. Itt annál inkább, hogy digitalizálásról van szó, ami egy fejlődést is jelent, tehát a műsor is fejlődik. És egy műsornak nagyon fontos, hogy fejlődjön, és ne plafonálódjon, ne legyen poros. Tehát mindig valami újat hozzon, és próbálja tartani a lépést a korral. Nekem ez fontos.
Köszönöm szépen, egyezzünk meg azonban abban is, hogy aki dolgozik, az bizony téved is, és nem is egyszer, hanem sokszor téved, ez is benne van a pakliban. Így hát a következő percekben beszéljünk most a műsor hiányosságairól is. Ezt ki miként látja és hallja? Ötvös József.
Őszintén örülök ennek a kérdésnek, mert én azt vallom, hogy az őszinte kritika az mindig előviszi a dolgokat. És egy kicsit az az érzésem, akár most, akár amikor máskor voltunk, hogy a kedves hallgató most azt gondolja, hogy itt van 5 ember a város különböző területéről, akik jó barátok Nagy Bodó Tiborral is megdicsérik az adását. Éppen ennek örülök, hogy akkor elmondhatjuk azt is, hogy természetesen lehetnek ennek is hiányosságai, nehézségei. Talán egyszer én már utaltam is arra, hogy meg kellene kérdezni azokat, akiket még nem kérdeztek meg. Hogy ők hogy látják, mint látják. Biztos, hogy vannak hiányosságai ennek az adásnak is, hiszen nem fedheti le teljesen az egész területet. Gondolok most hirtelenében arra, hogy érdekes lenne, ha következő adásokban időnként nem egy meghívott, hanem két meghívott lenne, akik eleve már két különböző álláspontot képviselnek. Egy szakterületen gondolom én, akár az orvosok, akár a lelkipásztorok. Idős pap például azt mondja, hogy hál' Istennek, én megúsztam már, hogy komputer nélkül leéltem az életemet. Közben azonban észreveszem, hogy még mindig az unokájától kérdezi, hogy hogy kell megtanulni komputerizálni. A fiatal viszont el se tudja képzelni, ne komputerre legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy a kérdésnek nagyon örülök, nagyon jó, hogy feltette a szerkesztő ezt a kérdést, de úgy gondolom, azokkalnak kellene ezeket igazán, vagy azokból beszélgetésekben kellene ezeket kihozni, ahol akár két generáció, mosolyogban mondom, el tudnám képzelni azt a beszélgetést, majd a 10 éves digitális világon, ha még visszahívsz, Tibor, hogy nagyapaként az akkor majd 10 éves unokámmal beszélgessünk arról, hogy mit jelent a digitális világ. Most lehet, hogy most is mondana olyant, amit már én nem tudok, de azt elmondani, hogy ő mit tud benne, mert az hihetetlen dolog, hogy egy családon belül két generáció, akár egy generációnál is, milyen másképpen látunk dolgokat, és használunk dolgokat is, és mit látunk áldásnak, és mit nem.
Köszönöm szépen, Lázár Erzsébet.
Szeretném mondani, hogy itt inkább mondjuk önkritikát gyakorolok egy kicsit a velem készült műsorral kapcsolatosan, amikor kimentem, azon gondolkoztam, hogy vajon el tudtam-e érthető módon mondani tulajdonképpen azt, amit én csinálok. Tehát ez a fő probléma, hogy olyan különböző szakterületekről vannak, tehát a meghívottak kell tudjanak úgy beszélni, hogy az mindenki számára érthető legyen. És ez nem a szerkesztő úrnak a hibája, hanem a meghívottak kell tudják azt, hogy nem szakemberekkel tárgyalnak. Tehát tulajdonképpen ez a nehéz, és mikor mondom, ezen mint pörögtem, hogy vajon, amit elmondtam, az rendben volt-e, érthető volt-e, vagy nem. Tehát én azt mondom, hogy ezt erre kell felhívni a meghívottak figyelmet, hogy úgy beszéljenek, hogy az lehetőleg tényleg közel hozza a saját szakterületében a digitális világot a hallgatókhoz.
Csendi Sándor.
Talán a hallgatókat kellene megkérdezni erről, hogy milyen elvárásaik lennének, vagy milyen hiányérzetük van egy-egy műsor után. Én azt gondolom, hogy a minden meghívott után más érzéssel marad a hallgató. Nyilván, hogy egy órába befoglalni olyan terjedelmes témákat, amivel foglalkozunk egy műsorban, az lehetetlen, és biztos vagyok benne, hogy hiányérzettel marad egyik oldal is, a másik oldal is bizonyos szempontból, de azáltal, hogy visszatérnek meghívottak, azt hiszem, hogy egy bizonyos folytonosságot, összefüggést a témák között fenn lehet tartani, és ez egy előny lehet. Én is támogatom azt a gondolatot, hogy egy műsorba két meghívott, különböző területeken tevékenykedő meghívottak, és a szemszögek, hogy hogyan látjuk a világot. Kérdés az, hogy mennyire akarunk informálni ezekben a műsorokban, illetve mennyire akarunk inkább gondolatokat kommunikálni, véleményeket kommunikálni erről a világról. Én azt hiszem, hogy eddig az került előnybe, hogy minél több mindent megmagyarázzunk a hallgatónak ebből a világból, ami sok esetben azoknak is talány, akik beszélnek róla, de ugyanakkor felkészülnek és megpróbálnak megfelelő profizmussal válaszolni a feltett kérdésekre.
Köszönjük, Sándor, a kérdést. Péter Filva.
Ez a műsor valóban összekapcsolja az élet különböző területeit, a hétköznapokat a digitális világgal, ez a szerepe. És úgy, ahogy a dr. Lázár Erzsébet mondta, valahányszor én is hazamentem, és azon gondolkodtam, hogy sikerült-e érthetően elmondjam, hogy a hallgató, az egyszerű, hétköznapi életben élő hallgató megértse, amit akarok mondani. És ez a legnagyobb probléma, hogy ezt nem mindig sikerült, tehát én tudom, hogy nem mindig sikerült ezt elérnem, hogy úgy beszéljek, hogy mindenki megértse, amit mondok is, és nem szakemberre beszélek. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy a hallgatók megértsék azokat a problémákat, lefordítani az ők nyelvükre, a hétköznapi nyelvre, hogy érthető legyen minden meghívottnak a beszélgetése, minden meghívottal a beszélgetés.
Szász Attila.
Arra kérted a meghívottakat, hogy kritikát fogalmazzanak meg.
Így van.
Ezt már feltetted,
ennek is
ezt
a
kérdés nekem. Igen, de hát nem hiszem, hogy azt élő műsorban kell megtenni. Tehát, hogyha van nekem észrevételem, javaslatom vagy kritikám, akkor azt nem a hallgatókkal osztom meg, hanem veled. Egyelőre nincs ilyen, amiről beszélnünk kellene, viszont azt javasolom nem csak neked, hanem általában a kollégáknak, hogy bátran merjünk tévedni. Tehát abban semmi probléma nincs, hogyha az ember jó hiszemű, jó szándékai vannak, viszont kipróbálna új műfajokat, kipróbálna új dolgokat, és nyilván járatlan számára ismeretlen terepre bátorkodik, akkor valószínű, hogy téved. De ez a tévedés szerintem megbocsátható, sőt, én ezt el is várom, hogy ilyen szempontból legyünk sokkal bátrabbak, és hogyha tévedünk, akkor nem kell attól tartani, hogy itt most a hallgató azt nem nézi el. A hallgató szerintem ugyanolyan jó hiszemű, mint a szerkesztő, és meg fogja érteni, hogyha a tévedés nem rossz szándékú. Tehát én erre bátorítok minden kollégát, hogy merjen új vizekre elvezni, és hogyha ez időnként tévedéssel jár, akkor ez ne bátortalanítsa el a következő kísérlettől.
Kit hallgatnátok szívesen a digitális világban? Ötvös József.
Én azon gondolkoztam, hogy talán olyanokat, akik valóban nagyon különböző oldalról közelítik meg a digitális világot. Úgy eszembe jutott, hogy talán, hogyha vannak már ilyen, akiknek vannak anekdótás történetei is, azáltal talán közelebb is lehetne hozni ezt a világot, mert én emlékszem, amikor legelőször meghívtak ebbe az adásba, akkor ugye kicsit elgondolkoztam azon, hogy én gyakorló lelkipásztorként mit tudok elmondani a digitális világban. És aztán elbeszélgettünk utána, már érdekelt az, hogy a következő adásokban kiket hívnak meg, és kik beszélnek, és mit mondanak. És amikor láttam, hogy nem csak fizikusok, és nem csak technikusok, és fotósok vannak itt az adásban, akkor döbbentem rá arra, hogy valóban része volt az én beszélgetésem is, vagy velem való beszélgetés is a digitális világnak, és akkor döbbentem rá arra, hogy mennyire széles körű valóban ez a fogalom, amit mi mondunk, és amely fogalomnak, vagy leírhatatlan nagy körnek az egyik szócsöve ez, hogy digitális világ adás a rádióban.
Köszönöm szépen, Lázár Erzsébet.
Én most zajlott a tudományos diákköri konferencia, ugye, és tanítok az egyetemen, és hát egy nagyobb éves diákomat egyszer szívesen látnám, ugyanis digitális világgal vissza is lehet élni. Tehát én ezt látom az egyetemi oktatásban, hogy tulajdonképpen a vizsgáztatási rendszer, ami ilyen fekete-fehér, kétértelmű kérdésekből áll nagyon gyakran, nem hozza ki az igazi tudását a diáknak. Tehát azt szeretném tudni, hogy mi a fiatalok véleménye erről, mert 6 éven tanítok, és bizony látom azt, hogy milyen rettenetes a vizsgastressz, mennyire egyesek, akik nem tudnak vizsgázni, mennyire vissza tudja fogni őket, és mennyire nem tudja az oktató, hogy tulajdonképpen kivel áll szembe, és mik a problémák. Tehát szeretném, hogyha a képzésben levő szakembereket megkérdeznél, fiatalokat, hogy tulajdonképpen ez az ő életükben hogy nyilvánul meg.
Köszönöm szépen, Sándor.
Én ebbe az irányba mozdítanám el a műsorokat, tehát ebbe a környezetbe, amit most itt élünk, hogy próbáljuk bátorítani azt, hogy interneten nézzék az adást, akik hallgatják a digitális világ műsorát, mert emlékszel, hogy kísérleteztünk is mi a rádió mikrofonja előtt. Azt gondolom, hogy ha időnként példákkal is tudunk jönni, akkor sokkal jobban kötődnek információk. Most itt nem a fekete lyuk elméletére gondolok, és akkor bemutatni valamit ezzel kapcsolatosan, de például alkalmazásait a digitális világnak. Itt most okos házakról fogunk beszélni a következő időszakban. Óriási lendülete lesz ennek, hogy a különböző háztartási alkalmazásai az okostelefonnak hogyan oldhatóak meg. Azt hiszem, hogy itt a kamera előtt és konkrét kísérletekkel is bemutatva egy-egy eseményt, egy-egy jelenséget sokkal jobban kötődik, segít megérteni magát a fizikai jelenséget is, ami a háta mögött van annak a technikai alkalmazásnak, és ugyanakkor segít alkalmazkodni könnyebben magához a digitális világhoz.
Köszönöm szépen, Péter Féva.
Mivel a hallgatók körében ugye volt, akit meglepetésszerűen ért ez a digitalizálás, nem volt lehetősége, hogy felkészüljön, mert ugye egy olyan életkort elért, amikor késztények elé volt állítva. Én gondolom, hogy ezek a személyek nehezebben nyitnak a digitalizálás felé, elzárkoznak az elektronikus dolgok elől, és abban kell járjunk, arra kell törekednünk, hogy a számukra is kinyissuk ezt a világot, mert amúgy ez a digitális világ egymagában egy szürke világ, egy monoton világ, de ha kiszínezzük a hétköznapjainkkal, és kiszínezzük a praktikus dolgokkal, és bemutatjuk, hogy igenis, ez egy nagyon hasznos világ, idő, energia, megspórlása, stb., az nyitottá válnak a hallgatók is, és jobban fogják ezt használni, jobban fogják értékelni. Tehát én szerintem e felé kéne menjen az egész adás.
Köszönjük szépen, Jakab Tibor.
Én szívesen meghallgatnék például idősebb generációból származó szemét, hogy ő hogy élte meg ezt a digitalizálásra való áttérést. Ha egyáltalán megélte, és át tudta ezen tenni magát, mennyire érdekelte és érintette az életét, és sikerült, vagy nem, hogy felzárkozzon. A másik, amit megint jó ötletnek tartanék, elhangzott az ilyen tanár-diák páros. Tehát bizonyos szakterületen tanár és a diákja, vagy hallgatója közti, mondjuk valószínű, hogy nem ugyanazt azt a szemszögöt fogják képviselni. És egy nagyon érdekes vita alakulhat ki belőle, izgalmas lenne. Vagy szintén párosban különböző nézőpontokat képviselő személyek, akik elvitatkozzanak, és mindegyik megpróbálja győzni, vagy elmondja, hogy neki miért nem fontos, vagy miért fontos. Ez szerintem izgalmas lenne, és dinamikusabbá tenni a műsort bizonyos szempontból.
Szász Attila.
Elon Muskot is meg lehetne hívni, vagy Zuckerberget, lenne miről kérdezni, de a viccet félretéve szeretném, hogyha egy fokkal praktikusabb is lenne. Tehát tudjuk, hogy Románia elég hátul kullog az uniós ország tekintetében például a digitális fizetés terén. Tehát vannak országok, ahol a lakosság nagy része már online vásárol, online fizeti a számláit, Romániában sajnos ez még nem jellemző, sőt hajlandók vagyunk órákat sorba állni egy kis ablaknál, csak hogy biztosak legyünk, hogy a pénzünket odaadtuk a néninek, a bácsinak az ablak másik felén. És tudom, hogy erről volt szó, viszont ennek a praktikus, vagy a hallgató számára, a nem digitalizált hallgató számára bátorító tartalmat kellene gyakrabban sugároznunk, elmagyaráznunk, hogy ez biztonságos, hogy hogyan lehet biztonságosá tenni, ez lenne a másik. A másik ugye a digitális világnak rengeteg veszélye van, itt most kapásból ugye a nagy álhír gyárakra gondolok, és ebben jó lenne gyakrabban eligazítás nyújtani a hallgatónak, hogy hogyan tud különbséget tenni egy valós hír és egy kamu hír között. Ez nem olyan egyszerű, tehát itt ugye a forrás ellenőrzéstől elkezdve egy csomó technika van, amit jobb helyeken már kisgyerekeknek tanítanak, akik nagyon könnyen megkülönböztetik felnőtt korukra azt, hogy mi igaz és mi nem igaz. Sajnos még ott tartunk, hogy a véleményt a hírtől nem tudjuk megkülönböztetni, és ezáltal a hallgatóink és úgy általában a román társadalom nagyon könnyen megvezethető.
Köszönöm szépen. Ötvös József, mennyire fontos és mennyire szükségszerű az egyházi tartalom a Marosvásárhelyi Rádió műsoraiban?
Hirtelenében az jut eszembe, hogy most két húsvét, és azt hiszem, hogy mind a két nemzetre érvényes ez, amit mondok, románokra és magyarokra egyaránt. Húsvétban a statisztikák szerint körülbelül a város 30%-a megy el a templomba. Ez nem azt jelenti, hogy akkor az 50-valahány ezer magyarból 15 ezer biztos mélyhitű vallásos, de épp azt jelenti, hogy ha húsvétban és karácsonykor elmegy minden harmadik magyar, akkor minden harmadik magyarnak van egy lelki igénye. Tehát, hogyha azt jelenti, hogy az itt élő emberek egyharmadának van egy kézzelfogható lelki igénye, amiért elmegy a templomba, vállalja is azt, hogy látják, akkor azt jelenti, hogy az életéhez hozzátartozik ez a lelki igénynek a kielégítése. Azon kívül, ha másik oldalról tekintem, az egyház mégis magában hordozza a kultúrának, a művelődésnek egyik részét. És teljesen kikerülhetetlen ma már az, hogy egyházi kultúra nélkül ne jönk fel. Az irodalom, a zene, a képzőművészet közel egynegyede, hanem több, hanem nagyobb része bibliai ismeret nélkül érthetetlen. Ady Endrét például nem lehet elemezni irodalmilag, ha nem ismerem, hogy ki volt Gog és Magog a Bibliából. Tehát ha az emberi életnek ennyire szerves része még mindig Marosvásárhelyen, Maros megyében és Erdélyben a lelki élet, akkor szerintem a rádiónak egy adott lehetősége, hogy ugyanazon a húron, ugyanazon a lelki vonalon megközelítse az embereket, ami igényük az embereknek.
Megkérem, még egy kérdésre válaszoljon, hogy van-e a digitális világban erdélyiség?
Engem nagyon érdekel ez a kérdés, ugyanis az utóbbi időben sok minden miatt foglalkoztam én ezzel, hogy mi minden erdélyiség. Hadd akkor mondjam el, az Európai Magyar Protestáns Szabad Egyetem Erdély körének most én lettem soros elnöke, és éppen azon gondolkozunk, hogy egy hosszabb időszakra összeállítsunk egy programot, és épp ez jött elő, hogy van-e erdélyi irodalom, van-e erdélyi építészet, van-e erdélyi táncmozgalom, van-e erdélyi zene a magyar zenébe, és akkor nekem érdekel az is, hogy ha már hozzátartozik az életünkhöz digitális világ, fotoművészet, de akár a rádió is, ugye? Van-e sajátos erdélyi arculata rádiózásnak? Mennyibe különbözik a Vásárhely-Kolozsvári Rádió a Kossuth Rádiótól, és most, ha az új trend van a rádióban, a digitális, hogy akkor megmarad-e az a sajátosság, hogy én mikor bekapcsolom, akkor egyből tudom a két mondat után, hogy ez most nem nézek oda a Kossuth Rádió, vagy a Marosvásárhely Rádió. Ilyen szempontból szeretném, ha lenne erdélyiség a digitális világnak.
Köszönjük szépen, pár percünk maradt csupán a műsorból. Szász Attilát kérdem, és most visszafele fog menni a sorrend. Hogyan tovább digitális világ?
Az előbb elmondtam, hogy mit szeretnék, hogyha sikerülne becsempészni ebbe a tartalomba, és azt kívánom, hogy még sokáig ugyanilyen lelkesen készítsed ezeket a műsorokat, és hajrá!
Cserzi Sándor!
Hát én csak fel tudom ajánlani azt a tudást, információt, amivel rendelkezem a digitális világ számára, illetve, amint említettem, én szívesen néhány gyakorlati kérdéssel is, bemutatóval is az interneten rádiózóknak kiegészíteném a műsort.
Köszönöm szépen, Péter Féva!
Tovább kell színezni ezt a műsort a meghívottakkal, akik a hétköznapi nyelven megszólalnak, a hallgatók értik, amit mondanak, és ehhez csak egészséget, további sikert kívánok.
Jakab Tibor.
Fenn kell tartani a fejlődést, mind eddig is, ahogy volt, és még sok évet kívánok. Mindenképpen egy nagyon fontos dolog szerintem.
Lázár Erzsébet.
Sikert kívánok, szakterületeket bővíteni kell, és az egyházzal kapcsolatos kérdésnél azt mondanám el, hogy a gyakorlatilag minden nap dolgozó egyházakat, tehát az alapítványi tevékenységekre hívnám fel a figyelmet, hogy gyakorlatilag közhaszna is legyen. Tudják azt, hogy honnan lehet segítséget kapni, és mi az, amiben be lehet kapcsolódni.
Ötvös József.
Kívánom, hogy maradjon emberközpontú, és legyen lelki központú, ne menjen el a technika világába, és akkor sok évet még meg fog élni.
Köszönöm szépen a válaszokat, hölgyeim és uraim, köszönjük önöknek a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában a Digitális Világ ünnepi műsorát hallották. Elköszönök mai meghívottaim, dr. Cserzi Sándor fizikus, Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, dr. Lázár Erzsébet belgyógyász hematológus főorvos, Péter Féva közgazdász adótanácsadó, Ötvös József nyugalmazott református esperes lelkipásztor, és nem utolsó sorban Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő helyettese nevében is. Köszönjük ugyanakkor azt, hogy ebben az órában is a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatták, hallgatják, maradjanak továbbra is velünk, a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett karácsony előtt és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.